Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Disznajóról jelentkezünk, Csőszirma, nemzetes asszony, nyugalmazott óvonő, vendégei vagyunk. Csőszirma 1936. január 2-án született Marosjárán. Az elemi iskolát szülőfalujában végezte, majd beíratták a Marosvásárhelyi Református Leánygimnáziumba, a Betlen Katába. Az 1948-as tanügyi reform betiltott minden egyházi képzést, államosították a felekezeti iskolákat. Így a 6. osztályt már a Körtvéfái iskolában kezdte. De mivel kevés volt a gyermek, az első évharmad után itt megszűnt a felső tagozat, és csak 1949 őszén tudta folytatni tanulmányait Sáromberkén. 1950-ben felvételizett a Szászrégeni Magyar Pedagógiai Iskolába, ahol 1953-ig tanult. Negyedéven osztályidegennek ítélték, mivel családja kuláklistára került. Ekkor vették el a házukat is, orvosi lakás és orvosi rendelő lett belőle. 3 év múlva, 1956 őszén, amikor megszabadultak a kulákságtól, hiába szeretett volna visszatérni a szászrégeni tanítóképzőbe, mert az időközben megszűnt. A negyedévet végül Székelyudvarhelyen végezte el, és 1957-ben ott szerzett tanítói oklevelet. Aztán következtek a szorgalommal és becsületes munkával végzett évtizedek. Bárhol voltak, férjével Csősz Ferenccel, a tanítás mellett népneveléssel is foglalkoztak. 1994-ben Vámszer Géza díjat kapott, 2013-ban Disznajó díszpolgára lett. Értékmentő és megőrző munkáját 2019. április 27-én Kézdivásárhelyen ünnepélyes keretek között is elismerték. Nemzetes asszonnyá avatták, a Vitézi rend tagjává fogadta. A Vitézi rendet 1920-ban hozták létre, majd a II. Világháború utáni kommunista rendszerben betiltották. 1962-ben alakult újra, amikor felvették a nemzetközi lovakrendek sorába. Ma olyan személyeket vesznek fel a Vitézi rendbe, akik példaképek a nemzet életében, a hagyományok éltetésében, akik a zsarnoki rendszer idején bátorságukról tettek tanúbizonyságot, kiálltak a környezetükben élő emberek identitásának megőrzéséért. Életéről és munkásságáról részletesen mesél Székely Ferenc Égben nyúló hegyek című könyvében. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken Viktor Rádu és népi zenekarának Disznajói korcsosát hallgatjuk. Műsorunkat felvételről sugározzuk. Ben, amikor faluműsor készült Disznajón, Csőszirma óvonőt is megkérdeztük. Most a február 27-én sugárzott interjút forgatjuk le, majd friss felvételről hallgatjuk az óvonő visszaemlékezéseit.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Disznajón, Csőszirma, nyugalmazott óvonéninél járunk. Az óvonéni a falu lelke még mindig, de aktív pedagógus korában is az volt. Hány éve próbálja formálni a falubelieknek az ízlését?
75-ben jöttünk ide. férjemmel együtt. Én azért grádvizsgáztam, nehogy óvodához kerüljek, és pont óvodához kerültem. Ilyen szép éveim nem voltak soha, mert ezek a kicsikék őszintébbek, kedvesebbek, a nagyok már olyan furfangosak. Ez nagyon szép volt, és énekeltünk, rajzoltunk minden gyermeklapnak. Fodor Sándor eljött ide, sehova a falura el nem ment, csak városra, és ide eljött, hogy nézze meg ezeket a gyermekeket, akik ilyen rajzokat küldenek be nekik.
De gondolom, hogy mindig elégtételt adott az, hogy volt eredmény a munkájának, és ezt el is ismerték, nem csak a falubeliek, hanem a távolabbiak is.
Hát így van, elismerték, mert ketten a férjemmel hegyeket tudtunk megmozgatni, és tömegeket főleg. Olyan nem volt, akit hívunk szerepelni, el ne jöjjön, és oda ne álljon, még a 70 évesek is. Végig szerepeltünk, amíg ki nem tiltottak a kultúrotthonból.
Mikor tiltották ki?
87-ben végleg. Úgyhogy nem volt szabad belépjünk, mert csak a diktátor dicsőítő verseket, énekeket volt szabad a színpadon, és azt is románul. Megmondták csak, ahol állhatunk színpadra.
Gondolom, hogy ezt nem vállalták.
Hát már nem is volt kivállalja, mert annyit futkározott az én drágám mindig vizionáltatni a műsorokat, és ott leültették valami nagy töltött székbe Vásárhelyen. És aztán a forradalomkor kidobták, és tényleg volt hasadóanyag beültetve a székbe, és vastagbélrákba halt meg az uram.
Amikor ide kerültek Disznajóra, könnyű volt összefogni a falubelieket?
Az úgy volt, hogy abból az évben elhatározták a fiatalok, sok ügyes fiatal volt, hogy a régi reguta éneket felelevenítik, és a régi besorozási szokásokat. Na de már az éneket az öregektől meg kellett tanulni, mert már elfelejtették közbe. És az én férjem harmonikába odaállt a fiúk mellé minden este, és megtanulták, de csodájára jártak. A vénasszonyok mind álltak meg a házunk előtt, hogy haj, te Ada, hallod, mit csinálnak. És akkor aztán a sorozóval már egyből felléptünk. Színpadi változatba is betanítottuk fiataloknak is, sőt, még a gyermekeknek is, mert azzal aztán mentünk a Cântarea României szakaszaira, mert nagyon örventek neki.
Nem csak itt Disznajon és környékén léptek fel, hanem mentek távolabb is.
A forradalom után volt egy naív rajzkörű, mert nekem azt mondta Fodor Sándor, hogy ne tanítsam tovább rajzolni ezeket a fiatalokat, hanem így, ahogy rajzolnak, gyűjtsem össze őket. Na hát én összegyűjtöttem, és minden héten kétszer feljöttek az óvodába festeni, és egy olyan naív rajzkörünk alakult ki, hogy mikor Bandi Dezső belépett, azt mondja, hát Csőszni maga el akarja venni a mesterségemet. És akkor aztán elvitt egy ilyen faragó festőtáborba Szovátára, Bandi Dezső, és akkor jöttek a külföldiek, és azt mondták, evel menni kell, és vittek. Mégpedig egykori püspökünk, Makkai Sándor, annak az unokája Makkai Lilla jött ide, ő is pap, és Illés Lajosnak, a nagy Illés együttes alapítójának a tagja volt a férje. Elvittek Magyarországra. 16 fiatalra mentem, de mondták, hogy engem is visznek mindenhova menék, nem baj van. És akkor mentünk festeni, énekelni, 4 nyarat töltöttünk Kisoroszíva, és onnan vittek aztán külföldre mindenhova. Dél-Szlovákiát végig szerepeltük, 7000 lelkes magyar falukba. Ott sírtak az asszonyok, borultak ránk, azt mondták, mi vagyunk az első erdélyi csoport, akik hozzájuk látogatunk. De gyönyörű volt ez a Cantus Hungaricus, azt tanultuk be. Most is tudják a fiatalok az egész falu.
És utána nem lehetett ilyen turnékat szervezni? Valamiért ez úgy abba maradt.
Hát már nem volt Csősz Ferenc, hát ki szervezte volna még én?
Hát így van, Csősz Irma.
Én nem voltam arra való, de itthon sokat szerepeltünk. Tanítottam már zenés színdarabokat, többet nem lehetett, mint azelőtt, hogy a Halálra táncoltatott lány, és a Hári János, és ami zenével ment, mert mikor az én férjem meghalt, a zenekar megsemmisült. Mert meghaltak a zenészek közül is sokan. Az első hegedűsünk, Ulesán Csaba, aki úgy tudott már hegedülni, hogy Maros megyébe a zenekarok futottak utána, hogy hova szerződjön. A fordulót a lába alá húzta az öregeknek is. Az uram után pontosan 6 hónappal eltemettük. Belehalt a Marosba, feleségestő.
A tanítóbácsi Csősz Ferenc a 90-es évek elején halt meg, ha jól tudom.
90-ben halt meg, és akkor mentem nyugdíjba. Úgyhogy az életem 3 nagy részre oszlik, 75 évet betöltöttem, szilveszterkor születtem. Ebből az első 22 év a tanulásra, a párkereséshez, a pályaválasztásra telt el. de az volt a legrettenetesebb ez a pályaválasztás, mert minden iskolából kidobtak, mert nem kellett osztály ellenség. Ez a drága rendszer, a hazug hitványok mindenhonnan kipateroltak. Addig kínoltam, amíg úgyis visszamentem, már rég megszűnt a képző régembes. Úgyis visszamentem, udvarhelyre egyedül, negyedévres, úgyis diplomát szereztem, mert akkor már kihúzták a kulák listára édesapámat.
Feri bácsiról még annyit mondjunk el azért, hogy nagyon sok fiatalt megtanított zenélni.
30 tagú kicsi zenekarunk volt. Minden héten két este zenekari próba, két este énekkari próba, még táncpróba, még összpróba, még az együtteses, szombat, vasárnap szereplés. Na de, ha csak ez lett volna, de az én drágám aktív sportoló volt élete végéig. Megyei bajnokságban, röplabda csapatban játszott. Amíg Iszlóban voltunk a nyárátszeredai csapatban, és mikor ide kerültünk a régeni csapatba. Úgyhogy az életemnek felét a sportpályákon, mert futballozott is, sporttermekbe, és a többit a hideg, gyatrán fűtött, füstös kultúrotthonokba. Mert soha meleg a kultúrotthonban nem volt. Sokszor éjfélkor kékre fagyva jöttünk haza.
Mikor volt magánéletük?
Egyszer sem, mert délelőtt ugye énekeltünk az iskolába, óvodába, délben hazajöttünk, gyorsan ebédeltünk, már jöttek kicsi hegedűsök próbára. Próbáltunk estig, s este mentünk összpróbára.
Most, hogy visszatekint, megérte?
Jaj, hát hogy ne érte volna még? Ez volt az értelmes élet. Akárhogy meg akartak akadályozni, minden jól sikerült. A párválasztás is, a pályaválasztás is megsikeredett. És 32 évig házasságban éltünk. Ketten húztuk az igát, de úgy, hogy reggeltől estig, estétől éjfélig, és vasárnapunk se volt. Hát akkor szerepeltünk, szombatunk se. Hargita megyében is voltunk, Háromszéken is szerepelni, és itt a megyében mindenhol. A Hári Jánosra például 26 előadásunk volt. Itt helyben is volt 5 előadásunk, úgyhogy a közönség kívülről tudta az egész szöveget. Az öreg kocsis egyszer ivott előtte is egy pohár borcs, egy szót eltévesztett, csak a közönség kórusba mondta, hogy hogy kellett volna mondani.
A munkásságukról, a gyűjtéseikről könyvek jelentek meg. Az első ilyen könyv, amit írt, Néphagyományok disznajon. Ez mikor jelent meg?
98-ban. Jelent meg az Impressz kiadónál Vásárhelyen. Monográfiának szántam, de hát sok minden anyagom megmaradott, mert nem volt pénzem, hogy teljes anyagot kiadjam, és akkor itt van még kéziratban minden. Ennyi jelent meg, mert ennyire volt pénzem. Ha még 20 oldalt betettünk volna, még kellett volna nem tudom hány millió.
De így legalább megjelent azóta még vagy 3 kötet. Megjelent a Rédeiek és Fráterek, megjelent Akinek kívül is vert a szíve, ez a Csősz Ferenc tanítóbácsi emlékezete, vagy például a legutóbbi a Megáradta Maros disznajói dalos könyv. És még van készülőben?
Van. Van még készülőben, de ezt akarom kiegészíteni Fráter Lorándal, mert ennek a Rédei Juliannának 2 nagy dalszerző fia volt, és a híresebbik éppen Fráter Loránd volt. De mivel Fráter Béla itt élt a faluba, őt írtam bele, és az ő énekeiből tettem be a könyvekbe, és bizony hiányolták, hogy hát ismerték ők Fráter Lorándot, és mondták az öregek, engem is a katonaságtól felmentett, mert kapitány volt.
Hát ajánljuk, hogy ezeket a könyveket lapozzák át, mert nem volna elég az egész adásidőnk, hogy mindenikről bővebben beszéljünk. Hogy lehet még ezzel is foglalkozni a sok próba mellett, meg sok énektanítás mellett?
Ezeket a könyveket már azután állítottam össze, igaz a gyűjtést ketten végeztük a férjemmel. Olyan ügyes MP3-as lemezt állítottak össze, megtisztították szépen azt a régi Grundig Magnus felvételeket, hogy az előadáson a már rég halott asszonyok énekeltek, hogy sírt az egész terem.
Óvonéném, a falubeliek mennyire értékelik ezt az átmentő munkát? Mert gondolom, hogy ha ön nem írta volna meg, nem gyűjtötte volna össze, akkor mindenki másra bízta volna. Örvendenek, hogy van egy csőszírma itt a faluban?
Hát örvendenek, tényleg mindnek vették a könyveket. Sokszor jönnek, és mondtam, hát ne haragudjatok, mert már ebből nincsen. Mert ugye csak 300 példányokat adtam ki. Hát ez például nehéz 75 millió lejbe került, és van hátul egy, hogy kik pártoltak, de az össze-vissza 5 millió. Mikor forintot beváltottam, mikor a leggyengébb volt, annyi van a 75 millióba bepótolva.
Ova néni, még mit szeretne elérni az életben? Annyi mindent elért. hogy sokan irigyelhetnék, hogy mindenre volt energiája.
Írtó nagy terveim vannak, szeretnék egy csősz emlékszobát hagyni. A rengeteg szőttesem, úgy tele van a szekrény szőttesekkel, édesanyám is szövőnő volt, a rengeteg kézimunkám, a falunak akarom hagyni, és éppen ezt a lakást, mert ezt mi tettük lakássá, mivel az iskolát is elköltöztették, van üres terem elég, ha akarnak valamit csinálni, van, hol csináljanak, és egyik szobát itt beszeretném rendezni Néprajzi Múzeumnak, ilyen tájháznak, mert mindent összegyűjtöttem már a faluból. Tarasfazakat, falvédőket, olyan eszközöket, amiket régebb használtak, és míg élek 5 évet, az alatt már meg is akarom csinálni.
Ne csak 5-öt, hanem többet is.
Ha kapok valami betegséget nagy hirtelen, akkor még hamarabb meghalok. Na, ilyen nagy terveim vannak.
A falubeliek gondolom, hogy támogatják. De a hivatalosságoknak is gondolom, hogy a fülébe jutott. Nem csak most hallják a műsorban. Ők hogy viszonyulnak?
Nem beszéltem még, csak a alpolgármester feleségével, és azt mondta nekem, hogy hát azt mondta a férjem, hogy ha inkább a régi református iskolába rendezzük be. Hát az egy nagyon jó lenne, de már én a sok szép kézimunkáimat hogy vigyem oda a pap fennhatósága alá?
Miért nem lehetne oda vinni?
Ó, Istenem, hát az egy senkié az az épület. Ki fizetett házbért a papnak?
Hát az egyháznak fizetnék.
Jézusom, hát az egyháznak. 600 millió lehet fizettek azért, mert egy évig még tanítottak ott, miután visszakapták. Hát miért fizettették meg? A falu gyermekei jártak ott, a falu építette azt az épületet. Nekem szerződést kell aláírjanak, hogy nem rakják ki aztán a cuccaimat, mikor eszükbe jut valami.
Hivatalosan valaki elismerte a munkásságát? Valamilyen díjat kapott-e ezért a tevékenységért?
Persze kaptam. Az MK, Vámszer Géza díjasa vagyok, a népi iparművészetért és annak pártolásáért, mert nálam a szövőszék nem üres, szövök, a guzsajon fonok, tehát mindent tudok és bemutatok.
Az óvónénének sokat jelent ez a díj, ez az elismerés?
Hát nagyon sokat jelent, az biztos. Nem mindenki kapja meg ezt az országos díjat.
Után újból disznajon vagyunk Csősz Irma óvónéninél, és amint hallották a bejátszásban, rengeteg terve volt az óvónéninek. Ebből mi valósult meg?
Amit akkor megígértem, mindent megcsináltam. Egyik volt, hogy ígértem, hogy múzeumot hozok létre, ügyes néprajzi falu múzeumot, meg lett. Emlékszobát, Csősz emlékszobát kész lett. A múzeumot 2014-ben, az emlékszobát 2017-ben avattuk. És azt is ígértem, hogy könyvet írok Fráter Lorándról, azt is megírtam. Tehát jelentem, az ígéreteimet beváltotta.
Miért érezte ezt küldetésének? Tehát miért ragaszkodott mindehhez?
Az életem 90 évéből 50-et disznajon töltöttem. És együtt éltem az emberekkel, mindent elmeséltek nekem. Olyasmit találtam itt, amit muszáj volt mind megörökíteni. Meg is írtam a falu monográfiáját, mert megvan a második kiadás, ugye. Amit disznóról tudni kell, mindent beleírtam. Ehhez bizony sok emberhez el kellett menni, de jöttek ide is hozzám. Sőt, az úton is megállítottak, hogy óvó néni, hallottam, hogy írja az énekeket, nekem is van szép énekem, örökítse meg, s ilyesmik. A különleges énekről, aminek sorozáskor funkciója volt, a falunótája, csak disznajon magyaros Hortmaroson van. Sehol így nem éneklik, és így nem fordul elő, hogy kántor, Reguta kántor elénekel egy sort, utána ugyanazt a sort háromszor megismétli a kórus. Első évben, szeptemberben, mikor idejöttünk 75-ből a sorozáskor, már megkértek a fiúk, hogy tanító bácsi, hallottuk, hogy tud muzsikálni, hát meg kéne tanulja a falunótánkot, hogy be kéne indítsuk azt a régi sorozást. És vállaltuk, és próbákat tartottunk. Felkutattam a faluba 100 sorát. Mindenkinek mondtam, na énekelje kicsit nekem a falunótáját. Mindenki más-más sort. 100 sort írtam össze. És abból a legszebbeket elénekeltük, és tartottunk egy szép sorozást. Hát én ezt az anyagot már rég felgyűjtöttem. És mikor megjelent a rédélyekről és fráterekről a könyvem, akkor az én grófjaim elvittek engem Magyarországra, és elvittek a pesti fráter fiúkhoz, Hajós Gergely bácsihoz, aki 20 béli volt, és Hajós Józsefhez, aki 21 béli volt, és itt már mind gyűjtöttem fényképet róluk, és most a Petőfi 200 alkalmával a Népújságba írtam egy szép cikket, Petőfi Dömsödön, mert ott Dömsödön mentek a szülei végleg tönkre. Úgyhogy annyi mindent összegyűjtöttem ott Dömsödön, hogy szép cikket írtam.
Szokott így nosztalgiázni, hogy feleleveníteni ezeket az éveket? Mert van mit feleleveníteni azért.
Van. Amiket én összeírtam, már senki nem tudja nekik elmondani, mert azok már mind meghaltak. Volt olyan adatközlöm, hogy dátumra tudta az árvíz, hogy mikor volt. Magyaró volt a központ, és oda át kellett menni is, hogy mekkora árvíz volt, hogy már Hortmarosnál elakadtak, és minden dátumra tudott. És akkor rendeztem fonót, mert réten volt lenáztatós, kaptam lenet. Most is mindenkinek adok, akinek nincsen, mert most nem lehet kapni. És fonót rendeztem, és akkor még tudott fonni, vagy 30 asszony, és körbeültettem az óvodába, és még le is filmeztük, és eljátszottuk a fonó régi játékait, az énekeket elénekeltük, mert az volt a központ. Télen az volt a művelődési, ahol udvarolhattak, s énekelhettek, s játszhattak, s azokat eljátszottuk minden, és ott kezdtem már gyűjteni ezeket a szép néphagyományokat. Aztán a kézimunkák. Mező felébe láttuk meg az írásost. Ott egy híres pap Nagyödön tudta, és tele volt a írásossal, mert valahonnan onnan jött az írásos vidékéről, és a pappa nem volt szabad barátkozni, de mi az én drágám a hátsó kapun minden este bementünk a paphoz, mert értelmes szót, ugye mégiscsak hol beszélgethettünk. És akkor megtanult a testvére Nagyödönnek, Nagy Olga esztéta. Könyvet is kaptam aztán tőle. Ők tanítottak még az írásost varni. Az én drágám is megtanulta, mert a gyermekeinek kellett kézimunkaórát is tartson. Annyira igyekeztünk az írásos varrásával. Vásznat szőttem, mert volt miből. Fontam jó sok lenfonalat, és megszőttem, és a vászonra ezt az írásost vartuk. Hogy sikerült ilyen sokat varni? Úgyhogy akkor Magyarországon adták ki ezeket titokba, ezeket a szamizdat kiadással jöttek vásárhelyre titokba a könyvek. Nagy összekötetésünk volt. Szombaton estére kihoztuk a könyvet, nem szombaton is volt tanítás. Vissza kellett vinni, de hogy én is elolvashassam, és a férjem is, hát hangosan olvast egyik, a másik vart. És minden szombaton éjjel, estétől hajnalig vartunk. Tehát vártottuk, mikor melyiknek a keze elállt, és vagy a betűk futottak össze, akkor cseréltünk. És akkor vasárnap tudta már az uram visszavinni a könyvet. Úgyhogy mi már Szolzsenyicint, a Gulágot már akkor olvastuk, mikor még másnak halvány fogalma se volt itt az egész környéken.
És ezt az írásost megtanították itt a disznajói asszonyoknak is?
Megbízza, még a rojtkötést is, ezt se tudja mindenki. Volt itt egy népi faragó, csináltottam egy szép tartót, és azt mondta, hogy pénz nem kell neki, hanem kössem az ő írásos kézi munkáira meg a rojtot, és megkötöttem. A 80-as években ugye volt a Kodály centenárium, amikor betanítottuk a Hárit, 82-ben volt pontosan, és László Ferenc Utunk Kodályhoz című könyve megjelent akkor, és a könyvébe bejelentette a disznajói Hári Jánost is, írt rólunk, és képek is jelentek meg. És mi annyira örventünk, mert legjelentősebb muzikológus volt akkor. És vartam egy szép falvédőt, Utunk Kodályhoz, László Ferencnek, ezt kaptuk. Itt van a dátum, és azt mondja, kedves Csőszik, amit akartak, elérték. Leesett az állam, és nagyon boldog vagyok. Nincs diplomám, amely úgy megemelte volna a gyermekeim előtt a becsületemet, mint ez a kézi munka. Na hát, kikapott ilyen. És akkor Fodor Sándornak is írtunk egyet, mert eljött az óvodába. Annyit énekeltünk, festettünk, s küldtük be a rajzokat, hogy Fodor Sándor sehova, falura el nem ment, de disznajóra eljött. Meg akarta nézni ezeket a ügyes gyermekeket. És az óvodán falára hatalmas nagy karton nagyságú csipikéket festettem, tipetupát, és betanítottam egy részt az óvodásaimnak, és a kultúrotthonba fogadtuk, és akkor fent az óvodába, és megörökítettem Fodor Sándornak minden írását, leveleit, minden. Mert 50 éves krónikája van disznajónak. 75-be kezdtem a krónikát, 5 kötet van, nem akármekkora, teleírva, s fényképekkel igazolva minden tevékenység, ott megörökítettem mindent.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Tudjuk, hogy a falu múzeumban hány tárgy van?
Hát senki nem készített ott még leltárt, de hát minden áldott nap gyarapítom. Még tegnap is szereztem egy 1932-ben hímzett szép terítőt. és az én kézi munkáimat is most mind kiszedtem a szekrényből, hoznak nekem ilyen szép zöld kartont, és arra ráragasztjuk az óvónővel, mert Melinda nagyon ügyes, és azokat is mind kitesszük a falra.
És itt a csőszemlékszobában, itt mit láthatnak?
Rengeteg szőttesem van, amit én szőttem, mert az én drágám szövőszéket csináltatott. Itt is nagyon sok szövőszék készült, mert volt mestere, aki csinálja. Rengeteget szőttem, mert édesanyámtól mindent megtanultam, mert ugye kidobtak a képzőbe, mert a kulák gyermekek nem lehettek.
Ezt elmondta az archív felvételen is, és végül mégis azt csinálhatta egész életében, amit szeretett. Azért ez elég tétel, nem egy embernek?
Azt senki nem tudja, hogy mit éltem én át, mert 10 órakor leoltják a hálókba a villanyt, de a folyosón, a szekrényem előtt pontosan égett egy égő. Pokrócba becsomagoltam magam, beültem a szekrényembe, és minden áldott este, éjjel 2-ig olvastam az elmaradt dolgokat, mert otthon a kulák leánka minden áldott nap a mezőn volt, nem volt mikor olvasni. Esős időben kézimunkáltam, készültem, hogy legyen szép staférungom, szőttem, de volt úgy, hogy éjjel felkötöttek, hogy menjünk ki, mert most nem hull ki a szeme a búzának, menjünk ki aratni. És bizony segítséget nem volt szabad hívni. A lakásunkat elvették, bekötöztették az orvost, a hálószobánkba lakott az orvos, az ebédlőnkbe rendelt, az előszobában várószoba volt, a kicsi szobában gyógyszertár, és nekünk maradt a téli konyha. És a orvosné is ott főzött, mert hol főzzön. De elfértek a fazakak békésen egymás mellett. És az én testvérem orvos lett, és pont Gyulafehérvári volt ez az orvos, és a testvérem Gyulafehérvárra került orvosnak.
Itt akár merre mentem Disznajon, mindenki megemlítette az óvónénit, tehát minden kihivatkozik, hogy de mert csőszírma óvónéni, de mert csőszírma óvónéni, ezt csinálta meg, azt csinálta meg, ezt tanácsolta meg, így mondta. Szerintem ez óriási elismerés, hogy ma is olyan szeretettel beszélnek az óvónéniről.
Hát igen, de mind meghaltak már, akik nekem mindent elmondtak. A pap kérdezi, az új pap, hogy mondjam meg, hogy hova tűntek el az anyakönyvek, mert hiába jönnek Pestről minden honnan kutatni, semmi nincs. S mondom, azt bizony egy kommunista pap elégette az udvaron. Hordták ki Zsigmond Dezsőnek a fiókjait, borították rá a tűzre, a gyönyörű kastélyunkat lebontották, széjjelszedték a fráterkastélyt, onnan felhozták az összes rédai emléket, mert Fráter Béla a kastélyába még innen a hatalmas középkori épületünkből is elhordta az összes emléket, mert ott csinált egy szép rédai Fráter múzeumot. Azt mondták, mert mind disznaújak szolgáltak, azt mondták, életnagyságú képek díszítették körbe. És amikor lebontották, hova hordták el onnan a levéltáracs képeket és minden tárgyakat? Hát felhordták, mert a papné egyetlen leszármazottja volt Fráter Bélának, a leánya. Ellenszenvvel fogadták, hogy oda hordják fel a sok holmit, kihordták a fásszínbe. Egy nagy fásszín volt ott, megtöltött a rédei emlékekkel, fráter emlékekkel. És amikor meghalt a pap, a presbitériumot oda rendelte, vasvillákat adott a kezükbe, hogy a könyveket nem akartak égni a könyvek, hogy tudják forgatni. És elmondta nekem a Pityi nagyapja, hogy egy szép könyv a villájával elejébe kiesett. Felkapta a lábija alá, bedugta. És azt mondta a pap, ült az árnyékba, János bácsi dobja vissza azt a könyvet. És János bácsi azért akarta megtartani, mert a déd nagyapjának a holmiát égették, mert a gróf fiának a leszármazottja volt. A gróf fia az ő dédapja volt. Mert itt született meg ebbe a kőépületbe Rédei Julianna, a fráter Loránd édesanyja, és itt nőtt fel. Olyan épületünk van, hogy egész Erdélyben ilyen nincs.
marosi kövekből rakták össze forró mésszel. Szétverhetetlen. Másfél méteres vastag falai vannak. És sok emléket megőrzött, mert évszázadokon keresztül gyűltek a gyönyörű emlékek, mindenki hagyott valamit ott, és Fráter Béla összegyűjtött, és a pap elégette. És akkor János bácsi bizony nekem, mikor mondta, még akkor is elsírta magát, hogy égettek el mindent. Úgyhogy akkor elégette még az anyakönyveket is a pap, hogy semmi sem maradjon.
Óvónéni, ma mivel telnek a mindennapok? Ma is gyűjtöget, ma is könyvet ír, ma is ezzel foglalkozik?
Csak most jelent meg ez 23-ban a könyv, és második kiadást is csináltunk, mert ez a kiadó, amiben nagyon bíztam, hát elnagyolta ezt a könyvet. Rábízta egy olyan fiatalon végzett lányra, mert meglátta a kiadó, hogy sok kotta van minden, és ez a lány, aki oda került, zeneiskolát végzett, és na gondolta, ez megcsinálja a tördelést. Na aztán szegény annyit járt ki hozzánk, de nem tudta rendesen megcsinálni. Azt mondták nekem, hogy egyezek bele, hogy ne legyen színes kép, benne legyen minden fehér-fekete. Na aztán minden szürke lett. Mikor kinyitottam, és uram, nem az ötödik oldalon kezdték meg, hanem mind valami analfabéták, hol kezdték? A negyedik oldalon. Hát hogy gondolták, hogy nehogy egy üresen maradjon egy lap? Elkezdtem sírni, és telefonáltam, hogy ki ne hozzák a könyveket, mert én utána nem menjek, ki ne hozzák, csináljanak egy nagy tüzet a szerkesztőség udvarán égessége. És kész. És akkor újra csináltuk. És az én testvéremnek a jeje az a híres Donát Gyurika, aki mindenkinek csinálja a könyvborítókat, akkor megcsinálta nekem is, és a tördelést is elvégezte.
És ez a másod kiadás, ez jobban sikerült?
Jobban sikerült. Mégiscsak vannak itt olyan dolgok, amiért meg akarom tartani ezt is. Mert például ez nem került bele a Cantus Hungaricustól, a Nemzeti Színházba szerepeltünk Vásárhelyen. És ki volt a polgármester? Fodor Imre. Kaptam egy virágkosarat tőle, és feliratot. Hát másik könyvben ezek már nincsenek benne. És most meghalt egy főszereplő, körtefájé táncos. Az összes rokonának és mindenkinek könyvet adtam, mert benne van a fiú, mindenhol fényképe van. Habár nem olyan szépek a képek, mert ezek elnagyolták, de azért ott van mindenhol.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Hogy érzi Óvónéni? Sikeres? Sikeresnek tartja magát? mert itt mindenki dicshimnuszokat zeng az óvónéniről.
Hát én igyekeztem minden. Már most is nem hagyok békét, mert nincsen egy pár olyan dolgunk, ami megvolt régebb. Nincsen rakattas lepedőnk. Csak képeken van meg nekem. Nincsen reguta kalapunk. Most alakult egy új kórusunk, férfi kórus, és betanulták oda, elvitték tőlem a régi összeállításunkat, és megcsinálták a sorozót. Egy olyan szép műsor, hogy külön rádióműsort lehetne csinálni belőle. Nívós, nem akármilyen összekoppantó dolog. És szépen énekelnek a fiúk. Már itt vénségemben már minek tudjak örvendeni. Minden napot meg kell köszönjek a Jóistennek, amit még élek. És gyűjtögetek, mert sok szép kézimunkát összevásároltak, zsmutorokat. Volt például egy 24 személyes asztal a Ducikának, Frater Béláiknak a kastélyába, amit felvitt volna a papilakra, de hát kikötöztették onnan a kántori lakból, és oda nem fért be sehogy. Egy gyönyörű faragott lába volt csak, mint egy zongorának, gyönyörű, és bevitték, aki kötöztette Lószekére, Gaskó Minya, bevitte a testvérinek a házába, mert az üres volt. Azt előrökölte az óvóné, és eladta, mit csinálna a 25 személyes asztallal. Eladta a 100 lejé, és nincs.
Óvónéni, milyen tervek vannak a következő 10 évre? Meg mit szeretne megvalósítani?
Nem mondok semmit, mert a végén szavamon fog.
100 évesen is meg szeretném kérdezni.
Egy pár érdekességet elmondhatok. Fráter Lórándról, mikor tartottuk a könyvbemutatót, gerniszegi vendégeim is voltak. Elmondtam Fráter Lórándnak egy gerniszegi sztoriát. Vásárhelyen volt az ezred, és ő elkérezkedett, meghívták Gerniszegre a teleki grófok. És mikor leszállt a vonatról Gerniszegen, várt egy kocsi, négy grófnő, fiatal grófnő befogózkodtak, a véngrófné ült a bakkon, és oda felültették melléje Fráter Lórándot, és egész a kastélyt húzták. És nem akarták hinni, mikor két nap múlva késett, és felelősségre vonta a főnöke, hogy miért ült annyit. Azt mondja, hát muszáj volt maradjak, mert ezek a grófnők behúztak engem egész visszafelé is az állomásra, hát nem hagyhattam ott egy nap múlva. És nem akarták hinni neki, és ugyanezt elmesélte egy megbízható férfi is, aki szintén a vonatról szállt le, és látta az esetet, és igazolta, hogy így volt.
Ez sem mindenkivel történik meg.
És még valamit, az én testvéreim gyermekei, ahogy születtek, hát nem mehettek templomba keresztelni, és minden 2-3 évben elmentünk Erdőszentgyörgyre, mert ott Cseh Zsolt volt a református pap, az benne volt a rokonságba, és oda mentünk keresztelni. És mikor bementem az Erdőszentgyörgyi templomba, hát egy hatalmas nagy fekete márványtábla köszöni a nagyanyjának, aki Erdőszentgyörgyi volt, Rédei Klaudiának, hogy őt felnevelt, és emléket állít neki. Gondolom, na nézz oda, a királyi házzal kapcsolatban vannak. És hazajövök, nem volt szabad a templomba, mi belépjünk, de volt egy olyan temetés, hogy mentünk a temetésre, és nem volt még ravatalozó, az előcsarnokba vitték be a halottakat. Mikor bemegyek, Jézus Mária, ott van egy sírkő. Gróf Rédei László és Torockai Mária, kislánya, aki pontosan egy évet élt, és annak a sírköve ott van. Hát, a másik sarokban egy fehér emlékmű Rédeiek maradéka. János bácsi volt a kurátor, megkérem, hogy egy hétköznap vigyen be engem a templomba. És a katedra mellett egy díszes Rédei sírkő. Mondom, János bácsi, kik vannak ide temetve? Azt mondja, a papok. Na jól van, én letérderek, leírom az egészet, latinul, felküldöm Kolozsvárra, volt egy teológusunk, Buzogány Dezsőnek, fordítsa le, hát Rédei emlékmű. A korona a katedra fölött Rédei Éva emlékére, Rédei László állította. Hát tele vagyunk Rédei emlékekkel, és akkor mit csináltam? Elmentem a Telekitékába, elmentem a kolozsvári levéltárakba, mindent felkutottam, és mindent leírtam. Aki megírhatta volna, az a pap, aki elégetett mindent, aznak minden a kezébe volt, és én mindent fel kellett kutassak. És kiderült, hogy ebből a középkori épületből 1600-ba férjhez ment Bornemissza Judit Erdőszentgyörgyre, és ott Erdőszentgyörgyön 1624-ben egyetlen leányát, Kornis Margitot férjhez adta, az akkor Magyarországról áttelepedett Rédei Jánoshoz, és tőlük származik az összes Rédei, a disznajói ős anyától, és Bocskai fejedelem rájuk iratta, mert meghalt Kornis Mihály, és Rédei Jánosra iratta a kastélyt, ami lett a Rédei kastély. És 1636-ban hazajött meghalni Bornemissza Judit, őt is itt temették el. Mindent leírtam még, azt is, amit vásároltak a temetésére. Mindent összeírtam. És amit, mikor adta férjhez a lányát Rédei Jánoshoz, amiket adott, azt is mind leírtam a levéltárakból, a hozományt. Mindent összegyűjtöttem.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma disznajóról jelentkeztünk, Csőszirma nemzetes asszony, nyugalmazott óvónő vendégei voltunk. Egy szorgalommal és becsülettel végzett értékmentő és megőrző munka fontosabb pillanataiba nyertünk betekintést. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.